12 óra után 7 perccel a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából, hamarosan gazdahíreket mondunk. A Maros-megyei Kibéd többek között a hagymatermesztésről híres, Péterfi János Lázárral beszélgetünk.
Bármilyen hagyma megterem, és ízletesebb, zamatosabb, mint más vidéken a föld miatt, a termőterület miatt.
Majd az április végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A megtermelt tejet sajtként értékesíti a Farcádi Sándor Győző. Vele készült interjúnk.
Készítettek illelt, félkemény sajtokat, kemény sajtokat, hevített is gyúrt sajtokat, valamint friss gomolyákat.
Egyre ritkábban találkozunk kovácsmesterrel, a Firtos Martonosi Derzsi József még mindig teszi a dolgát.
A kollektív előtti maradványgazdaságról két kovács volt. Igen, de akkor volt 40-50 pár lós, 10-15 pár ökörs, még a fehér marrákat is vasalták, mert köves út volt, megkérte az út viszonyok, hogy meg kellett vasalni, hanem letörött a körmű.
Sikertörténetünkben ma a Gyimes Felsőlóki Tankó Péter vállalkozót ismerhetik meg.
Elég sokan lettünk pékek, úgymond. Mindenki látja azt, hogy reggel megsüti a kenyeret, és este már a zsejben van a jövedelem, és nagyon sokan nekifogtak. Tehát csak nálunk a faluban legkevesebb 10 helyen sütnek kenyeret ilyen kicsikemencékbe.
3:45 után nyereményjátékunk sorsolását ejtjük meg, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Gazdahíreket mondunk.
Tavalyhoz képest az állattenyésztési támogatások terén történtek a legnagyobb változások. Az átmeneti országos támogatás keretében 3 felnőtt szarvasmarha legalább évi 3000 liter tej, vagy legkevesebb 50 jó és 25 kecske anya állat esetén kaphat a gazda állami dotációt. Az összekapcsolt támogatás révén a bivaj, jó kecske, húsmarha és a fejőstehén tartó gazdák plusz támogatást kaphatnak. Bivajtartók legtöbb 100, juhos gazdák 150-600, kecsketartók pedig 50 és 500 közötti állatállományra kérhetnek plusz támogatást. De külön támogatást kaphat minden olyan farmer, aki legtöbb 250 húsmarhát vagy 10-250 közötti fejőstehenet tart. A marha és juhtartóknak az összekapcsolt támogatás igényléséhez el kell indítaniuk a törzskönyvezést. Idéntől új feladatot is bevezettek az állattartók támogatási feltételei közé. A követhetőség az állat minden nemű mozgásának a nyilvántartását jelenti. Születés, értékesítés vagy az állat elpusztulása, mindezekről a gazdának hivatalos papírja kell legyen. Amennyiben egy állat esetében nem teljesül a követhetőségi feltétel, a gazda arra nem kaphat támogatást. Az összekapcsolt támogatási keretben nem lehet ugyanarra az állományra tejtámogatást kérni, amelyre korábban hústámogatást igényeltek, vagy fordítva. Az Ápia megyei hivatalain keresztül igényelhető a gázolajár támogatás. Az érvényes jogszabályok szerint azok a gazdák részesülhetnek a mezőgazdasági munkálatokhoz felhasznált üzemanyag árának támogatásában, akik a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségnél jogi személyként szerepelnek. Van egyéni azonosítószámuk, és a helyi önkormányzat mezőgazdasági regiszterében, illetve az állatorvosi adatbázisban is benne vannak. További feltétel, hogy legkevesebb egy hektáron gazdálkodjanak, vagy állatot is tartsanak. A méhészeket érintő országos támogatási program keretében, amelyet a 2014-ben megjelent 1308-as uniós rendelet szabályoz, méhész egyesületeken keresztül igényelhetnek támogatást a tagok. Az ágazat aktuális helyzete kapcsán a tagállamok 3 évenként igénylik az uniós támogatási összegeket. Idén jár le a 2014-2016-os időszak, ennek keretében gyógyszer és ajdeszka vásárlásra, az állomány növelésére és vándorméhészetre, illetve mély analízisek elvégzésére igényelhető támogatás. A kérelmeket augusztus 1-jéig lehet letenni a méhészegyesületeknél. A 2017-2019-es időszakra a szaktárca azt tervezi, hogy minden méhész egyénileg igényelhesse a támogatást. Háromszéken nem számottevő a külföldi állampolgárok földvásárlása, de általában véve is kevés mezőgazdasági terület cserél gazdát. Az elmúlt 2 évben Háromszéken közel 1500 földeladás történt, ezek során mintegy 1200 hektárnyi mezőgazdasági terület cserélt gazdát. Ezek 2/3-át szabad eladásban értékesítették, és 1/3-ára volt jelenkező, aki érvényesítette elővásárlási jogát, legtöbb esetben a bérlők vásárolták meg az általuk megművelt területet. Kovászna megyében az is fékezi a termőföldek eladását, hogy nincsenek nagy, egybefüggő területek, ezért sem érdekeltek térségünkben a külföldi felvásárlók, akik inkább a déli megyékben szereztek meg hatalmas területeket. A gazdák összefogásával való buzdításával keres gyors és hatékony megoldást a felső-háromszéki tejtermelők problémáira a Kovászna megyei Agrárkamara, miután a Sepsiszentgyörgyi Kovalak-Terti úgy döntött, egyoldalúan felbontja a tejátvételre vonatkozó szerződéseket. Az intézmény azt javasolja, hogy a felső-háromszéki szarvasmaratartók által tavaly létrehozott kézdilaktokop idén ősszel hozzon létre ernyőszervezetet, az IF-alvi, a Székelykeresztúri és Csíkszépvízi tejbegyűjtő központokkal, hogy a régióbeli gazdáktól összegyűjtött tejet korszerű körülmények között tudják tárolni és feldolgozni. A Kovalakt tejfeldolgozó egyébként április 10-e óta már nem veszi át a Kézdi Szentléleki, Kézdi Szentkereszti, Lemhényi és Berecki gazdák tejét, a kézdi almási tejtermelők pedig május 10-éig kaptak határidőt, az osdolai, martonosi, nyújtódi, százfalusi és sárfalvi gazdák június 10-éig adhatják le a tejet a Kovalaktnak. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Péterfi János Lázár kibédi hagymatermesztővel beszélgetünk, addig Muszka Sándor és népi zenekara muzsikál.
Péterfi János Lázár vagyok, Kibéden lakok most jelenleg, és Harcón van a lakásom.
A kibédiekről tudjuk, hogy hagymatermesztők, és ön is termeszti a hagymát.
Mindig volt a családban hagymatermesztés, gyerekkorunk óta, mióta emlékszünk, mindig, tehát ilyen háztáji módon nem nagy termelésbe. Régebbi időben átolvetővel vitték piacokra, eladták, kicsi pénzt csináltak belőle, úgyhogy még a család részére pótolta a többi jövedelemhez.
Itt van igazi kibédi hagyma is az ágyásokban? Vagy most már nem az van az a fajta, ami termett gyerekkorában?
Tehát az őshonos hagymából azért még van, de nagyon sok van már behozva a termesztésbe. Tehát gyakorolt hagymatermesztők már kipróbáltak sokfélét, de nagyon savas a talajunk, ezért nagyon szereti a kibédi hagyma. Tehát bármilyen hagyma megterem, és ízletesebb, zamatosabb, mint más vidéken a föld miatt, a termőterület miatt.
Az, aki nem ismeri, mi az ismérve a kibédi hagymának? Hogy néz ki? Melyik az az igazi?
A kibédi őshonos hagyma az almára hasonlít inkább. Almára és az a lilás, tehát vörös hagyma, mert ezek a többi hagymák, körte alakú, meg mindenfajta hagyma, ezek már ilyen behozott, elkorcsosodott hagyma.
A kibédi hagyma csípős vagy édeskés?
A kibédi hagyma inkább édeskés, de nagyon befolyásolja az időjárás. Tehát ha esősebb idő van, és az éghajlat olyan, akkor zamatosabb, jobb ízű. Szárazabb időben inkább csípősé válik.
Számít-e az, hogy mi dukhagymát ültetünk, vagy palántot ültetünk, a végterméken látszik-e, és érezhető-e az ízén, formáján?
Normálisan érezhető a dukhagyma, az például rágósabb, az ételekbe használják inkább. Szükség esetén a csemegehagymának is elfogyasszák, de ez a palántáról nevelt hagyma, ez a jó zamatos, tehát ennek úgy is mondják, hogy vízhagyma sok helyt. Nálunk ez nem használatos, ez a mondás. Zamatosság attól függ, ha igen hordalék talaj, amit a kisküköllő kirak erről túl, azok inkább jobb termést adnak a hagymából, sokkal zamatosabb, tehát ez benne a különlegesség.
Ebből kerül majd a piacra is? Vagy ez egyelőre a család számára van ültetve?
Ebből kerül a piacra is, de átlagban úgy szokott, hogy rokonság, vagy barátok, ismerősök, meglepetés. Sokszor még az autóbuszon is megkérdezem a sofőrt, hogy 3 hagymáért hazavisz kibédre, meg azt mondja, hogy 2-ért.
Már 2 koszorúért, vagy 2 darabért?
2 darabért. 2 darabért.
Hát igen, hogyha Sóváradról jön, akkor 2-ért, de ha vásárhelyről bizonyára 2 koszorú sem lenne elég.
Ez már inkább komédia, de azért az jegyet azt meg kell fizetni.
Mindenki hagymatermesztéssel is foglalkozik itt Kivéden. Vannak-e olyan hagymatermesztők, akik másfajtát termesztenek, mint a többiek? És akkor így nem konkurense a szomszédnak, hanem legfeljebb kiegészíti a szomszéd termését.
Vannak itt, amelyek nagyobb termesztéssel foglalkoznak, de átlagban már nem az őshonos. De nagyon jó ízű hagymát termelnek, tehát kitapasztalták, kigyakorolták évek folyamán, hogy az több eredményt is ad, és a piacon keresettebb.
Csak a piacon értékesíti, vagy most már háztól is elviszik?
Van, hogy háztól is elviszik, vannak kollégák, betelefonálnak, te még van hagymát, kéne 20 kiló, 10 kiló, attól függ, hogy ki hogy fogyasszas, ki még a barátainak is szán belőle.
Mi a titka annak, hogy késő tavasszal is van még a tavalyi hagymából, és épp és egészséges? Számít, hogy hogy tároljuk, vagy hogy hol tároljuk?
Nagyon számít. A tárolás az nagyon számít. Száraz helyen, és ki kell szárítani a hagymát. Jó szárazra kiszárítani. Itt Kibéden átlagban legtöbb ember padláson tárolja. Hideg időbe betakarja, ha még hidegebb van, még több ilyen használt ruhákkal, szőnyeg, ami már nem használatos, és mikor kezd az idő melegedni, meg úgy rétegesen leszedik, egy kicsit összébb tolják csomóba, hogyha nagyobb a fagy, ha a fagy megenged, akkor kissé széllebb, hogy több levegőt kapjon, és így aztán eláll jó későig. A hagymának az a titka, ha fagyhatás éri, gyorsan kizőlül.
Az elmúlt 4,5 percben Péterfi János Lázár kibédi hagymatermesztőt hallották. A patkoló kovácsra ma is szükség van. Egyre több a kispékség a gyímesekben. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A következő percekben néhány április végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Virágzás idején is szükség lehet az alma két fő gombás betegsége, a lisztharmat és a varasodás ellen védekeznünk. Fokozódik a lisztharmat micéliumainak átterjedése a magházra. Nagymérvű lehet, különösen hűvös, csapadékos időjárás esetén a varasodás aszkospóráinak kiszóródása. A leveleket és a magházat egyaránt fertőzik. Ha a virágzás végén csapadékos az időjárás, a botritiszes gyümölcsrothadás konidiumai ilyenkor jutnak a csészelevelekre. Kombinált permetezésre csak olyan készítményeket használhatunk, amelyek nincsenek káros hatással a méhekre, nem gátolják a pollen csirázását, a gyümölcs kötődését, és nincs fitotoxikus hatásuk. Mivel a virágzás alatti permetezés csökkentheti a gyümölcskötődés mértékét, csak csapadékos, hűvös időjárás és hosszan elnyúló virágzás esetén alkalmazzuk. Rakjuk ki a fákra a kaliforniai pajstetű, az almamój és a sodromójok rajzás megfigyelésére és egyedszámuk csökkentésére szolgáló fogólapokat, illetve feromoncsapdákat. A körténél virágzás idején, különösen ha a gombás betegségek fertőzéséhez kedvező az időjárás, és ezért a virágzás is elhúzódik, okvetlenül érdemes a varasodás és egyben a monilinia ellen védekeznünk. Csak olyan készítménnyel permetezhetünk, amely nem káros a méhekre, illetve nem okoz perzselést a gyümölcsön. Ezért a szerves kontakthatású vagy már a felszívódó hatású gombaölő szerek közül válasszunk. Méhészet közelében még ezekkel a szerekkel is csak a reggeli és az esti órákban permetezzünk. Az őszi barack esetében sziromhullást követően a korokozók közül a tafrinás levélfodrosodás, a stigminás levéllyukacsosodás, a ventúriás varasodás, valamint az őszi barack lisztharmat, a kártevők közül pedig a levéltetvek, a barackmój és esetleg a piros gyümölcsfa takácsatka, a szövődarazsak, illetve a levélbarkok ellen lehet szükséges a védekezés. A fáinkat veszélyeztető számos károsító elleni együttes védekezést úgy oldjuk meg a legcélszerűbben, ha a korokozók ellen kombinált vagy felszívódó hatású készítményt használunk, és az így készült permetlébe a mólyok és, ha szükséges, a levéltetvek és az atkák ellen is hatásos rovarölőszert adunk. Kertünkben a mogyoróbokrok nem csak díszítenek, hanem még terméssel is megörvendeztetnek bennünket, egészségi állapotukkal mégis olyan ritkán törődünk, legalább most ne felejtkezzünk el róluk, meghálálják a gondoskodást. Ha a mogyoróbokrokon a levélbarkok tömegesen megjelennek és jellegzetes, csipkéző kártételüket észrevesszük, érdemes ellenük permetezni.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Nem ég le a tejbe grísz, ha főzés előtt egy kis vizet töltünk az edénybe. Nem szárad meg a sült burgonya, ha nem sózzuk meg közvetlen sütés után. A tojás főzővizébe pár csepecetet tegyünk, így ha felreped a tojás, nem folyik ki. Ha valamilyen étel megfogja az edényt, áztassuk be citromos vízzel pár órára, szépen leoldja az elszíneződést. Az ecet a konyhában nem csak ételkészítéshez jó, remek fertőtlenítő. A műanyag edények színének visszaadója, de bármilyen folyékony mosószerhez adva csillogó edényeket varázsolhatunk vele.
Sándor Győző vagyok Forcádról, magángazda, jelenleg 6 fejűs tehenem van, és 2 növendék. Elvégeztem egy pár tanfolyamot Gyergyóba, és itt a Székelyudvarhelyi Humánreformnál is, és úgy gondoltam, hogy feldolgozom azt a tejet, amit a teheneimtől kapok.
Kimondottan csak a saját tejét dolgozza fel, a saját állatoktól lefej tejet, vagy a forcádiaktól néhánytól még azért vásárol?
Esetenként vásárolok, rendeléstől függ.
Milyen sajtokat készítenek?
Készítek élelt, félkemény sajtokat, kemény sajtokat, hevített és gyúrt sajtokat, valamint friss gomolyákat.
Hol tudja értékesíteni? Mert legtöbben azt mondják, hogy megtermeljük, az a legkisebb gondunk, de az eladás, na az a művészet.
Hát igaz, az a művészet eladni, megtermelni, megcsinálni meg lehet, de eladni ez a legnagyobb gond. Hála Istennek van kereslet a termékeimre, viszik Magyarországra, és itthon a hagyományos termékek vásárán értékesítem.
Vannak visszatérő kliensek, vásárlók, akik már otthonról is elviszik? Nem várják meg azt, hogy mikor jön ez a kézműves vásár?
Há igen, hál' Istennek nagyon sok van. Inkább azok vannak. Egyik hozza másikot.
Saját receptben gondolkodott-e, vagy olyan recept alapján dolgozik, amit megtanítottak a képzéseken?
Általában azokból dolgozok, amit tanultam, de azt variálom különféle kultúrákkal próbálok egy új terméket kihozni. Még taposom az útját.
Mennyire kell mindig újjal lenni a piacon? Úgy igénylik-e a vásárlók, hogy ha már megszoktak 10 féle sajtot, akkor fél év múlva legyen már 11 féle?
Nagyon igénylik. Az újra örökké van kereslet. Sőt, azt várják, hogy valamit újítottál le.
Ha egyebet nem egy fonást rajta, vagy egy más formát, nem?
Hát igen, igen. Általában új terméket vezetek be.
Fűszeres sajtokat készít-e?
Fűszeres sajtokat készítek, csilist, köménnyel, medvehagymást, fokhagymást, békenest, kolbászost, amilyenre van igény, mindenfélit.
Mi az, amit inkább keresnek? Vagy ez ízlések és pofonok kérdése?
Hát ízlések szerint változik.
Ez fellendítheti-e a turizmust? Azért jöhetnek-e mondjuk Farcádra vendégek, kirándulók, hogy van itt egy sajtkészítő és szeretjük a termékét? Van-e összefüggés a kettő között? Vagy lehet-e összefüggés mondjuk a kettő között?
Hát lehet összefüggés, mert már vannak visszajáró vendégeim Magyarországról, Németországból, volt már kínai is.
Lesz, aki majd vigye ezt a vállalkozást?
Kislányok vannak, ők csinálgassák, besegítnek. Még az egyik pici, 7 éves, a másik most végzős. Ő besegít nekem, itt van most jelenleg is.
Több állatban gondolkodik-e?
Aztán a kuncsaftok döntik el, végül is azok túl függ, hogy mennyi lesz a kapacitás.
De ha nem lehet meggazdagodni belőle, megélni úgy szűkösen meg lehet? Vagy emellett még mást is kell csinálni?
Van egy munkahelyem, dolgozok még emellett. Megélni meg lehet.
Sándor Győző farcádi sajtkészítő válaszolt kérdéseinkre. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most viszont Huszár József énekel.
Nagy a feje, mosolyon a ló. Egy kis mányér mosolni nem jó. Bombászkáj, ha leszakad, egy helyében szád is akad. Gombázzáj, ha leszakad, egy helyében szád is akad. Azt mondja a kis parancsomat, szeress fele, ha rád adod. Kis angyalom, szeress te hát, én vagyok a fele barát. Kis angyalom, szeress te hát, én vagyok a fele barát.
Firtos Martonosi, Derzsi József a nevem.
Ritkán találkozunk kovács mesterrel, de ön még mindig aktív kovács itt Martonosban.
Hát igen, muszáj folytatni a mesterséget. Fiatalok nem igen jelennek meg a mesterséget, hogy tanuljanak, s mi öregebbek, hogy muszáj folytassuk, mert még mindig szükség van a kovácsra.
Van munkája? Hoznak lovakat patkolni?
Mindig van, mindig van. Nem csak éppen a faluból, hanem még más faluból is eljönnek ide dolgoztatni is. Akkor nem csak éppen kovács munkával dolgozunk még kaszagép javítással, mezőgazdasági gépek javításával is. Úgyhogy van munka azért.
Akkor azt jelenti, hogy nem csak gépekkel dolgozzák a földet, hanem még az állatokat is időnként bevetik.
Van eset, hogy az állatokat is például kavicsot a patakból kihordani építésnél, vagy erdőn, mikor olyan helyen van a fa, hogy ember nem tudja megközelíteni géppel, akkor csak lóval kell dolgozni, úgyhogy csak szükség van, mindig szükség van még rá.
Van sok állat itt a faluban?
Van azért, fejőstehén, ló is van. Számva nem tudnám pontosan megmondani, mennyi van, de 70-80 darab van állat, marhaféle.
Csak egyedül kovács itt a faluban, vagy többen is foglalkoznak ezzel?
Egyedül vagyok.
Régebben voltak többen is?
Hát régebb volt, magángazdaságról beszélgetek, én a kollektív előtti magángazdaságról, 2 kovács volt. Igen, de akkor volt 40-50 pár lós, 10-15 pár ökörs, még a fehér marhákat is vasalták, mert köves út volt, megkérte az út viszonyok, hogy meg kellett vasalni, hanem leterett a körmé. És akkor 2 kovács volt a faluba.
Nagyon sokan eljönnek ezért a gyönyörű szép templomért, ami itt van a központban a domb tetején. Olyankor felkeresik-e a kovácst? Csak úgy elcsodálkozni, hogy jé, még ilyen is van a 21. században, mert ritkán lehet látni olyan műhelyt, ahol tevékenység folyik.
Sőt, most jönnek el. Olyan nyár nincs, hogy ne jöjjön legalább 8-10 csoport németektől, franciáktól, ilyen kirándulók, egyetemisták, fiatalok, és nagyon érdekes, még Amerikából is, nem is egyszer jöttek Amerikából, akik felkerestek, és akkor megkértek, hogy csinálj egy patkót. Még úgy is volt, hogy a lovat a miénket kivég előtt vezess, és lehúztam a patkót róla, hogy üssem újra, hogy lássák, hogy menni lovasolás. Mert nem csak abból, hogy elkészítem a patkót, mert fel is kell illeszteni, és fel kell ütni a patára, erre nagyon kíváncsiak a mai fiatalok, a nyugatiak. Innő egy-két csoport volt a környékről, ugye, de azok a nyugatiak, nem tudom, nem látnak olyan sűrűn, mint itt az itt való fiatalok, inkább azok kíváncsiak.
Lassan oda kerülünk, hogy az itteniek sem fogják tudni, hogy mi az, hogy pörő, és mi az, hogy fújtató. Már csak a múzeumban esetleg, hogyha valaki megmagyarázza, hogy mi mire való. Mindenik patkó ugyanúgy készül? Vagy ahány munka, az annyi féle?
Megvan a lónak is mekkora a méretje a lába, és az szerint kell készíteni, mert minden patkó nem talál minden lóról. Minden lónak megvan a lábmérete, és az szerint kell készíteni a patkót, meg kell választani, és azt tenni rá.
Lesz, aki tovább vigye ezt a szakmát?
Vannak már fiatalok, hallottam már több helyiségben, hogy nekifogtak és folytassák, de nem tudom, hogy ezt a kézikovácsolást hol tanulták, vagy csak úgy nekifogtak, mert mi annak idején inoskodtunk. 3 évet inos voltam, és akkor 3 évet mint segít. Úgy dolgoztam egy öreg kovácsmesternél, és utána aztán felszabadultunk, és az a vizsga volt. Akkor kaptunk egy elismervényt, hogy na igenis elsajátítottuk a kovács szakmát. De most nem tudok ilyen iskoláról, hogy lenne. Ilyen gépi kovácsoknak van szakiskola, de kézi kovácsoknak, patkoló kovácsnak nem tudok, hogy lenne valahol inos iskola.
És csak úgy önszorgalomból a fiatalok jönnek önhöz megtanulni a szakmát?
Nem nagyon tolakodnak. Óvakodnak ettől a mesterségek. Vannak más mesterségek, amelyek jobban vonzó a fiatalokat, valahogy nem igen kapnak rajta, hogy felcsapjon a kovács.
Na jó, de 20 év múlva kipatkolja meg a lovakat.
Csak valami úton módon meg kell oldódjon. Én szerintem önszorgalomból van, aki megtanulja.
Derzsi József, Firtos Martonosi kovácsmestert kérdeztük, félegymúlt 4 perccel.
Sikertörténetek.
Tankó Péter Gyimes felsőokon nagyon sok mindennel foglalkozik, állattartással, péktermékek készítésével, vendéglátással. Nehezebb-e most a kenyeret, a péktermeket előállítani, mint akkor, amikor kezdték?
Nem nehezebb, tehát mindig a jó kenyeret, azt vibelődés ott megcsinálsz, meg kellett csinálni jónak. Viszont nehezebb az eladása, mert elég sokan lettünk pékek, úgymond. Mindenki látja azt, hogy reggel megsüti a kenyeret, és este már a zsebben van a jövedelem, és nagyon sokan nekifogtak. Tehát csak nálunk a faluban legkevesebb 10 helyen sütnek kenyeret, ilyen kicsi kemencékbe, akár egy itatós vederből, vagy cseberből szedik ki a tésztát. Nem számít az, megvan a piaca, tömbházakba feljárnak, még nagykereskedelmi központokba is adnak el, nem tudom az útját, módját, de tudom azt, hogy tőlünk lenyúzza az állam a lenyúznivalót, és aki így amatőrködve nekiáll és csinálja, talán semmi szabályt be nem tartott, talán semmi úgymond taxát odafizetve az állombácsinak, ha bár ez nem baj, de végezés, rugalmasak, mondom, rokonságon, baráti körön keresztül értékesítik, és jól megy. Tehát azt jelenti, hogy ebbe az országba azért mindenki sokkal jobban járna, ha anyagilag is, hogyha nem lennének ezek a nagy taxák és ezek a nagy állam felé való hozzájárulások, mert ez nagyon sok. Én nagyon örvendenék annak, hogyha annyi megmaradna nekem a kasszába a hónap végén, amikor mindent alá egy vonalat húzok, amennyit az államnak adtam. Tehát akkor hol van az, hogy az ember próbálkozik 1-2-10 emberrel megélni és munkát biztosítani nekik, és nem engedik szabályszerűen. Úgy néz ki, hogy van egy kenyerem, amikben nem pótolt bele senki sem, valahogy nagy nehezen egy kenyeret megcsinálok, és annak pontosan felét az államunk elveszi. Tehát annélkül, hogy adott volna egy szembuzát abba ingyen, vagy egy jó szót legalább, ő fogja magát és elvágja a kenyeremnek felét, és elvitte. Ő aztán tudja, hogy mit csinál vele. Vagy letartóztatnak valakiket, ezek véget, mert igen sokat összegyűjtött, vagy még szárnyalnak felfelé személyek azokból a pénzekből, amit nagy kinkeservesen azért tőlünk keményen beinkasszálnak.
Ez gondolom, hogy elveszi a vállalkozónak a kedvét. de mégis hogy maradtak meg ennyi éven keresztül? Mi motiválja?
Hát nézze, szerkesztő úr, ez olyan, hogy este mindig a kedvünk áll van véve. De amennyit tudunk, annyit alszunk, és akkor újból az ember, ha térden van is, újból feláll és újból csinál. Valahogy így van ez, valahogy bentről jön ez is. Hajtsa ez az ember, na hát nem kell oda semmilyen más hajtsát, csak az embernek a lelkiismerete és az elgondolásai. És akkor van még az embernek még ebbe a korba, és én már mindjárt aztán 70 éves leszek, 64-et is már tőtem, és még most is az itt vannak elképzeléseim, na még mit kéne csináljak, ha bár ez a jó pár év, ami még esetleg még vissza van, nagyon megszabályozza, hogy miknek foghatok neki. De még elég sok elképzelésem van arra, hogy ebbe az életbe mit csinálok, meg aztán majd a reinkarnáció után majd meglássuk, hogy hogy lesz.
Az egy pozitívum, hogy a fiai ott vannak ön mellett és segítik.
Három fiam van, a nagyobb fiam az már teljes egészében, ő a turizmust, a vendégfogadást. Még a gazdálkodásba is annyit belesegít, hogy a vágnivaló állatot ő vágja el, és ő értékesíti ott, vagy a sajtot, vagy onnan származott termékeket, azt ő értékesít. A kicsi turista menedékházunkon keresztül. És lévén, hogy egy olyan nagyon rejtett világban élünk mi ott, hát nagyon sok ember már egyre kíváncsibb, hogy mi is ez a gyímes, mi is azok a hegyek, mi is az, és akkor szívesen megeszi azt a jó vastagon megkent zsíros kenyeret is egy néhány szálhagymával, és azt a bárántokányt, vagy azt a bebéstokányt, azt szívesen benne elfogyassza. Annál inkább, hogy amikor odaér az ember, akkor a jó ki van fáradva, és akkor a fáradt ember azért nem sokat válogat, hogy mit eszik meg, mert akkora már meg is éhesedik. A másik két film pedig az ott a pékséggel, a kenyérsütéssel foglalkozik. A középső film az inkább olyan, ahogy egy nagy cégnél mondják, olyan inginérsef, ha bár nincsen meg neki ez a végzettsége, de olyan műtyűr ember, tehát olyan, hogy mindent meg tud csinálni, mindent össze tud hozni, ami a jó működéshez van. A kicsi pedig az emberekkel való viszonya olyan, hogy a lehetetlent is meg tudják oldani, hogyha ő beszél velük. Mondjam azt, hogy már én sem tudom annyira jól megszervezni valamit, mint ő, hogyha valamit így közösen kell megszervezni.
Azt szokták mondani a vállalkozók a pékszakmában is, hogy évente legalább egy új termékkel a piacra kell jönni, mert ha nem, akkor unalmasokká válunk. De azt is hallottam, hogy ha valami jó, akkor azt keresik még 10 év múlva is. Ön hogy látja? Kell újítgatni?
Mindig kell előrukkolni azért valami olyasmivel, ami addig nem volt, mert egy boltba is, ha áthelyezzük az árut egyik polcról a másikra, akkor az már megkapó a vásárlónak nézve. Na, itt is úgy van, hogy a termelésben, hogyha már a darázsfészekre teszem fel egy sütemény, ha még teszek egy pötty csokit, vagy valamit rearakok oda, vagy valamit, tehát másabb, akkor kíváncsi az ember, hát ezért vagyunk emberek, és akkor azt mondja, na lám, nézzem csak meg, hogy az milyen. Na, hát nekünk van az a taliga kerek, amit már nyilatkoztam róla, nem akarnám azzal húzni az időt. Az még mindig elég jól megy, viszont az mellett most van nekünk kenyérféleségünk olyan, amit kimondottan házi jelleggel készítünk el. Egy kicsit bonyodalmasabb munka, mert hosszabb időszakot vesz igénybe, de elértünk oda, hogy pont olyan, mint az otthon a anyáink és nagymamáinknak a kenyere. Tehát olyan, hogy megkapó, tehát egy különleges valami dolog. Azon kívül fel tudjuk használni a gazdálkodásunkból származó anyagokat. Orda, nagyon jó pitét csinálunk, ordás pitét, amit egy kicsit megbolondítunk még egy néhány szem mazsolával, és azt a száraz tésztát is beletesszük, ami ad egy különleges ízvilágot neki. Vagy ott van a kicsi almafáinkon termett almából készült pite, amit úgy szoktam a közeli barátaimnak mondani, hogy ez a kukacos almából van, mert nálunk nem permetez senki. Hát persze kipucoljuk a kukacot mi az almából, de való igaz, hogy nagyon sok almánk van nekünk kukacos, mert mondom, nem permetezzük mi a fákot, nincsen ott idő sem arra, és nem is akarnám én ezt, hogy kékkövezzem, stb.
Gondolom, hogy a turisták, akik a panziót felkeresik, azok érdeklődnek is ezek iránt, a termékek iránt. Volt olyan, hogy csak ezért jött, hogy ilyen házias terméket lásson és kóstoljon?
Így igaz, vannak visszajáró vendégeink már, akik csak azért jönnek el, hogy azt a 2-3 napot ott töltsék el, és azt fogyasszák el, amit addig adtunk nekik, és valamikor megkóstolták. Tehát mondom, lényegében nem, hogy sokkal jobb, vagy sokkal másabb, sokkal nem tudom milyen, hanem jól kifárad az ember, miután egyet jó sétáltott a szabad levegőn, fel a helyre, le a helyről, kifáradva és megéhesedve sokkal jobban esik. Aztán már egy bizonyos kor után az ember kezd gondolkozni, hogy hol is ettem én ezt a finomat, na ott gyímesben, akkor megyek oda-vissza, és ha megengedheti anyagilag az illető magának, akkor visszajön. Egy másik érdekes dolgot mondanék, krízis nálunk a jó szakembert, az állatgondozó szakembert találni, és pünköstkor a vendégeinkből valakit nagyon érdekelt, hogy hogy csinálom én ott a sajtot. Beleavattam őket is, hogy hogy kell, mit kell csinálni. Na, jöttek és zsendúlyozták a sajtot, csinálták azt, amit kellett. Hát úgy szétmarcangolni, széttépni a friss sajtot, hogy a savó folyjon ki jól belőle, és azt mondták, hogy van egy kisfiúk nekik, és az biztos, hogy nagyon szeretné, nem fogadnám én itt el. Hát nekem pont kapóra jött, mert nekem nem volt pont egy ember, aki egész nap ott legyen, ha nem csinál semmit is, csak ott legyen a tanyán, hogy idegen emberek ne tudjanak oda menni annélkül, hogy valaki észre ne vegye. És mondom, hogy hát persze, hogy elfogadom a fiatalembert, de én nem gondoltam ezt, hogy Budapestről pont oda jönnek, hanem 3 nap múlva megérkeztek a kisfiúval, aki olyan kisfiú volt, hogy 32 éves volt. Jó nagy kisfiú volt az már. És majd 2-3 hét után már ő csinálta a sajtot, ő főzte ki az ordát, ő csinálta meg a vacsorát a pásztoroknak, amikor jöttek elé, és nem hitte el senki, hogy budapesti ember, és ezt meg tudja csinálni. És mondjam, úgy nem is volt az a nagyon fogékony gyerek, mert egy kicsit olyan visszahúzódott, egy kicsit legyőzött ember volt, mert ott kinézték őt valahol Budapesten, hogy hát őt más egyéb érdekli, mint az átlag budapestit. És jól, de jól megtanulta, és élvezte, szerette csinálni ezt.
Sikertörténetünkben Tankó Péter gyímes felsőoki vállalkozót ismerhették meg, most Szávai Ibolya énekel. Folytatásban a Gutenberg könyvesbolt ajánlata. Ma Händel, Eisenreich és Zimmer állat- és növényhatározott természetjáróknak című könyvét ismertetjük. Végre egyszerűen eligazodhatunk a természet világában. A könyv közel 800 állat- és növényfaj meghatározását tartalmazza, 900 színes természetű fotóval együtt. Megtalálhatjuk benne az Európában honos gomba, moha, páfrányfajokat, virágos növényeket, fákat és bokrokat, az állatvilágból pedig a kagylókat, csigákat, rákokat, pókokat, rovarokat, halakat, puhatestűeket, a madarakat és emlősöket. Az állat- és növényhatározó leírja sajátosságaikat, ismertetőjegyeiket, előfordulásukat és életmódjukat, fejlődésük, szaporodásuk módját. Megtudhatjuk, melyek a veszélyeztetett fajok, melyik védett, melyik nem. A könyv jelrendszere egyszerű, segítségével villámgyorsan meghatározhatók, és így megismerhetők az utunk során látott élőlények. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen a Rózsák tere 57 szám alatt, ahol áprilisban 10%-os kedvezménnyel kínálják a Móra könyvkiadó több mint 500 kiadványát, valamint 10 és 25%-os kedvezménnyel a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Most viszont nyereményjátékunk következik. Ma a március 29-én, április 5-én, 12-én és 19-én feltett kérdéseinkre helyesen válaszolók között sorsolunk. Aki mind a 4 kérdésre helyes választ adott, neve 4-szer került be a kalapba. Kezdjük a kérdésekkel és a helyes válaszokkal. Március 29-i kérdésünk az volt, hogy milyen tevékenységgel nyeri a nemzetközi elismeréseket Dezső Tibor, sepsiszentgyörgyi vállalkozó. A helyes válasz gyümölcspárlat készítéssel. 12 hallgató küldött megfejtést, minden játékos helyes választ adott. Április 5-i kérdésünk az volt, hogy hány fejős tehenet tart a Firtos Martonosi Derzsi Csaba, a helyes válasz 15 darab. 19 hallgató küldött megfejtést, minden játékos helyes választ adott. Április 12-i kérdésünk, hogy hol szervezték meg idén a második Galaktikus tejkonferenciát, a helyes válasz Székelyudvarhelyen. 17 hallgató küldött erre a kérdésre megfejtést, minden játékos helyes választ adott. Az április 19-i kérdésünk az volt, hogy mikor szervez legközelebb sajtkészítő tanfolyamot kezdőknek a Gyergyószentmiklósi Caritas, a helyes válasz április 22-én. 12 hallgató küldött megfejtést, 4 játékos hibás vagy pontatlan választ adott. Tehát összesen 56 helyes választ kaptunk, akkor nézzük, hogy kiknek kedvez ma a szerencse. A Koba könyvkereskedés egy 15 lejes utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni, akik megnyerik. Gálik Zsuzsanna Marosvásárhelyről, Bátori András Székelyberéből, Keresztes Brigitta Marosvásárhelyről, és Szőcs Ildikó Segesvárról. A keleti könyvudvar egy-egy könyvet ajánlott fel, akik olvashatják. Ők Cogúj Emma Homorót Karácsonyfalva, Kopac Rózália Csíkszereda, Compó Zsófia Sepsiszentgyörgy, és Keresztes Gábor László marosvásárhelyi hallgatóink. A Pálász Akadémia könyvkiadó Nyüzsgés a mélyben című könyvét ajánlotta fel, akik elvihetik. Bíró Eszter Sepsiszentgyörgy, Balázs Ildikó Székelyudvarhely, Bátori András Székelybere, és György János Csíkszentdomokos. A Kükülő Keményfalvi Joli meg szósz és mustárgyár viszont egy-egy termékcsomagot ajánlott fel, akik fogyaszthatják. Gálik Zsuzsanna Marosvásárhelyről, Lengyel Izabella szintén Marosvásárhelyről, Gábos Szilárd Lövétéről, és Szász Ilona Erdőszentgyörgyről. A nyerteseknek gratulálunk, legközelebb május 31-én lesz sorsolás, addig figyeljék a műsorainkban elhangzó kérdéseket, és küldjék el nekünk május 26-áig a helyes válaszokat e-mailben és levélben. Mondom a mai kérdést. Hány fejös tehén tejét dolgozza fel a Farcádi Sándor Győző? Megismételem a kérdést. Hány fejős tehén tejét dolgozza fel a Farcádi Sándor Győző? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a válaszadáskor tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé. Továbbá ne feledjék el mellékelni az elérhetőségeiket, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem veszük figyelembe megfejtéseiket. Egy levélben több választ is elfogadunk, nem kell feltétlen mindeniket külön postázni. Válaszaikat a következő címekre küldhetik.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
10 perc múlva 13 óra, most kérem hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak itt a gazdaéletben.
A szemespaszúly litere 8 és 10 lej, a murok kilója 3 lej, a brokkoli kilója 6 és 8 lej, a tojás darabja ezen a héten 30 és 35 bani, egy fej saláta 1 lej és 1 lej 50 bani, a burgonya kilója 1 lej és 1 lej 10 bani, a fehér hagymái 2 lej és 2 lej 50 bani, a vörös hagymái 3 és 4 lej, a zöld hagyma kötése 50 bani és 1 lej, a fokhagyma kilója pedig 8 és 10 lej. A petrezselyem zöld kapor és zeller zöld kötése 50 bani, a zeller darab és a hónapos etek kötése 1 lej 50 bani és 2 lej, a petrezselyem kilójáért viszont 3 lejt és 4 lejet kell fizetni. A paprika kilója 6 lej és 8 lej, a paradicsomé 4 lej 50 bani és 6 lej, az uborkái 2 lej és 2 lej 50 bani, a csípős paprika kilója 7 lej, a gomba kilójáért 10 lejt kérnek. Az alma kilója 2 lej 50 bani és 4 lej, a körté 3,50 és 6 lej, a szőlő kilója 8 és 10 lej, a sajté és az ordáé 16 lej, a tejlitere 2 lej 50 bani és 3 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Csíszer Anna énekelt, kísért a Hargita népi együttes. Jövő kedden itt a Gazdaéletben a hasznos információk mellett Adorjáni Balázs, Sepsiszentkirályi gyümölcsfaiskolással beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrárgazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Erdőszentgyörgyről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei havattőről hallhatnak, perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Antal Albert Béla és népi zenekara muzsikált. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Borbé Zoltán műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A vízöntő körös pataki táncaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!